95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány a Hungary House programon keresztül 100 ezer eurós gyors segélyt nyújt a libanoni belső menekültek ellátásához, jelentette be Azbej Trisztán. Az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a Facebook oldalán elmondta, aggodalommal figyelik a közel-keleti eszkalációt, amely egyre inkább kiterjed Libanon déli részére. Az izraeli hadsereg és a hivatalos iráni sajtó is megerősítette, hogy Irán rakétatámadást indított Izrael ellen. Több mint 200 rakétát lőhettek ki a zsidó államra még kedd este. Ez egyértelmű jele annak, hogy megkezdődött az eszkaláció a közel-keleten. A támadás hírére pánikbe estek a tőzsdei kereskedők. Felszökött az olajára, estek a részvények, az arany árfolyama pedig mindenkori rekordját ostromolta. A globális hangulat elromlott, az amerikai tőzsdék 1,5%-os mínuszban zártak még kedden, írják az Index összefoglalójában. Ahogy a geopolitikai konfliktusok elmérgesedésénél megszokhattuk, a dollár most is erősödésnek indult, a feltörekvő devizák, mint a forint pedig, ahogy a pénzügyi szakemberek fogalmaznak, hátraarcot vettek. Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője azt mondta, az euró 400 forint fölé drágulhat. Válaszcsapást helyezett kilátásba az Izrael tért iráni rakétatámadása Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és kudarcnak ítélte azt. Ugyanakkor Irán is figyelmeztette Izraelt, hogy tartózkodjon megtorló csapástól, mert súlyosabb válaszlépésre számíthat. Közben Izrael Libanon fővárosát Beirutot támadta, legalább 5 támadást intézett a város déli külvárosi részén a Hezbollahhoz tartozó katonai célpontokra. Izrael külügyminisztere bejelentette, hogy a zsidó állam nem kívánatos személyé nyilvánította az ENSZ főtitkárát. Az ok, hogy Antonio Guterres nem ítélte el egyértelműen Irán előző napi Izrael elleni súlyos rakétatámadását, és ezért a portugál politikus nem léphet be az országba. Orbán Viktor a zsidó újév alkalmából levélben köszöntötte a hazai zsidó szervezetek vezetőit és a magyar zsidó közösség tagjait, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Ezekben a napokban a világ rengeteg pontján kívánnak egymásnak jó és édes esztendőt a zsidó közösségek tagjai. Magyarország büszke arra, hogy egy olyan nyugodt és biztonságos szigetét képezi a földgolyónak, ahol ez a kívánság a legnagyobb természetességgel kimondható, írta a kormányfő. Magyarország elutasítja a háborús eszkaláció veszélyével járó újabb Európai Uniós javaslatot, amelynek értelmében a közösség katonai tanácsadókat vezényelne Ukrajnába a kiképző művelet koordinálására, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter megismételte, mi a béke pártján állunk. Az Európában tapasztalható folyamatokkal ellentétben Magyarországon 2010 óta kevesebb, mint a felére csökkent az elkövetett bűncselekmények száma, mondta Rétvári Bence, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 10 évvel ezelőtti létrehozása alkalmából. A 2010-es kormányalakítás idején 447 ezer bűncselekmény elkövetését regisztrálták a hatóságok, ez mostanára radikális mértékben 178 ezerre csökkent, ami kevesebb, mint a fele a korábbi adatoknak, ismertette a belügyminisztérium államtitkára. A rendvédelemre fordított forrásokat 449 milliárdról 1309 milliárd forintra emelték. Mintegy 1 millió illegális bevándorlót tartóztattak fel a magyar határon 2015 óta, közölt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György szólt arról, az a furcsa helyzet állt elő, hogy miközben Magyarország a saját forrásai felhasználásával teljesíti a schengeni külső határok védelmére vonatkozó kötelezettségeit és megállítja az illegális bevándorlókat, ezért támadják, sőt még bírságot is fizetnie kell. A kormány készen áll arra is, hogy pert indítson az Európai Bizottság ellen. Rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálatot rendelt el az új gépjárműveket értékesítő kereskedőknél a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton szerint előfordul, hogy a márkakereskedés kizárja saját felelősségét, ha késő adja át az autót, és olyan esettel is találkoztak, amikor a gépjármű átadási határideje 1 év, ami alatt akár a vásárló érdekmúlása is elképzelhető, de mégsem teszik lehetővé részére az elállást a szerződéstől. Az idősekről való gondoskodás, a generáció közötti együttműködés támogatása a magyar családpolitika kiemelt része, mondta el a családokért felelős államtitkár egy nemzetközi demenciával foglalkozó budapesti konferencián. Kont Zsófia felhívta a figyelmet arra, a világon egyedülálló a gondosóra program, amelyben már 650 ezer 65 év feletti idős ember kapcsolódott be. Végül az időjárásról, borult lesz az ég a folytatásban, és szinte országszerte kell esőre számítani, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban majd 10-11 fok körül alakul, és aztán napközben is csupán pár fokkal lesz melegebb, híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Mai adásunkban az Egri Bazilika megáldásának pillanatait idézzük fel, majd Boldog Batthyány Stratmann László feleségéről, Koret Máriáról beszélgetünk dr. Székely János püspökkel. Tartsanak velünk! Öt éves munka után elkészült az Egri Bazilika felújítása. Az ünnepélyes megáldásról számolunk be a következőkben, felidézve Ternyák Csaba egriesek tanításának egy részletét.
A Szent Mise előtt Ficek László általános helynök, az érseki vagyonkezelő központ igazgatója mutatta be a beruházást, szólt a nagyszabású munka előkészítéséről és a kivitelezés részleteiről. Ternyák érsek a Szent Mise kezdetén úgy fogalmazott, öt év intenzív és gondos munka után hálát adunk, hogy a gondviselő Isten segítségével megújulhatott a Székesegyház, és Isten áldását kérhetjük az elvégzett munkára. Felidézte, januári újévi körlevelében az épület homlokzatán olvasható felirattal Venite Adoremus Dominum, jöjjetek, áldjuk az Urat, hívta a híveket, akik nagyszámmal jelentek meg az ünnepi alkalmon. A főpásztor köszöntötte Michael Welles Benek apostoli nunciust, a megjelent érsekeket, püspököket, papokat és szerzeteseket, a közélet vezető szereplőit, köztük Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettest és Lázár János építési és közlekedési minisztert. Az érsek emlékeztetett, a török időben a várban álló Székesegyház elpusztult, és a mostani bazilikát Pirker János László érsek vezetésével 5 év alatt építették fel, és most 5 évbe telt a felújítás. Ternyák érsek megköszönte a magyar állam anyagi segítségét, mely lehetővé tette a fejlesztést, és megköszönte a többi adakozó nagylelkűségét és a szakemberek munkáját. Michael Welles Benek apostoli nuncius Ferenc pápa nevében köszöntötte a jelenlévőket, és adta át apostoli áldását. Úgy fogalmazott, öröm és megtiszteltetés, hogy Szent János, Szent Mihály és a boldogságos szűzanya szeplőtelen fogantatása tiszteletére szentelt bazilikában ünnepelhetnek. Azért vagyunk itt, mert Jézus Krisztus, a szegletkő barátai és követői akarunk lenni, és mert hallottuk a meghívást, jöjjetek, áldjuk az Urat. Isten áldását kérte az érsekre, papjaira és az Egri főegyházmegye hívő közösségére. A nuncius köszöntője után a főpásztor áldást mondott, és meghintette szentelt vízzel a bazilika falait. Homíliájában Szent Mihály közelgő ünnepe kapcsán a gonosszal folytatott küzdelemről és az angyalokról elmélkedett, a jelenések könyvéből vett szentlecke és az egyházatyák értelmezése fényében, mely a sátán egyház ellen vívott örök harcát vetíti elénk.
Háborúktól, feszültségektől és különféle csapásoktól terhelt korunkban megtapasztaljuk a világban a gonosz erők jelenlétét. Amikor ma Szent Mihály főangyal pártfogásába ajánljuk magunkat, azért imádkozunk, hogy védelmezze Isten egyházát, és minket is, akik oltalmáért esedezünk. Éppen emiatt választottuk egyházmegyei találkozónk számára, és bazilikánk megáldására az ő ünnepét. Kedves testvérek, minden vasárnap, amikor a Szent Misén elimádkozzuk a hitvallást, megvalljuk, hogy hiszünk az egy Istenben, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hitvallásunkban mennyről és földről, A látható és a láthatatlan világról van szó. A föld és minden, ami a világban látható, az az emberek világa. Míg a menny, az Isten, az angyalok és a többi szellemi teremtmények világa. Hitvallásunk szavai arra utalnak, hogy minden, ami létezik, az egész teremtés Isten műve, aki mindezt a semmiből alkotta meg. Ma Szent Mihály főangyal ünnepén ennek a két világnak a kapcsolatára, egymás elleni küzdelmére, a láthatatlan világ erejére és annak végső győzelmére emlékezünk. Amikor ennek a templomnak a felújítás utáni megáldását végeztük el a Szent Mise elején, amellyel ezt a helyet újra Istennek szenteltük. A bazilika homlokzatán látható felirat arra hív, hogy jöjjünk be ebbe az épületbe, imádkozzunk, és imádjuk az Urat. Azzal, hogy ez a ház Isten háza lett, ez a templom a láthatatlan világ része is lett, és közben továbbra is megmaradt kőből épült templomnak, amely része a látható világnak. Ez a két világ itt és minden templomban összeér. Templomaink olyan szent helyek, ahol az ég és a föld különleges módon találkozik, ahol mi is könnyebben rátalálunk halhatatlan lelkünkre. A szakrális művészet csodálatos alkotásai vesznek körül bennünket, amelyek ráirányítják figyelmünket a látható világ felett jelenlévő isteni valóságra, amely valóság Krisztusban emberarcú lett, jóságos, értelmet és célt ad életünknek. Ez a hely a szent megtapasztalásának, az Istennel való találkozásnak, a vallásos elmélyülésnek a helye. A bennünket körülvevő látható világról a pozitív tudományok előre haladtával egyre többet tud meg az ember. Mégis az az érzésünk, hogy minél többet tudunk róla, az annál több ismeretlent rejteget. A felfoghatatlan távolságokban lévő ismeretlen világok, a makrokozmosz megismerése még gyermekcipőben jár. Ugyanez elmondható a mikrokozmosz felfedezéséről is. Űrteleszkópok és különleges mikroszkópok segítségével kutatjuk a millió fényévekre lévő égitesteket és az anyagvilág legapróbb részecskéit és törvényszerűségeit. Minél távolabbra és minél mélyebbre hatolunk az anyagvilág titkaiban, annál inkább felismerjük, hogy tudásunk mennyire véges és töredékes. Tudósaink arról vallanak, hogy minél többet tudnak, annál több megválaszolásra váló kérdéssel találkoznak. Még ennél is több titkot tartogatnak az élővilág csodái, a növények és az állatok világa. Nem is szólva rólunk emberekről, akik a teremtés koronája vagyunk. Ha az emberi kéz alkotásai, mint például ez a megújult templom, csodálattal és áhítattal tölt el bennünket, és elismeréssel adózunk a művészeknek, mennyivel inkább elámulhatunk a teremtett világ gazdagságán és szépségén. Ha értelmünket használjuk, könnyen beláthatjuk, hogy ezekből is joggal következtethetünk az alkotóra. És a zsoltárossal együtt óhatatlanul megvalljuk, milyen nagyszerűek a te műveid, Uram. A felfedezésre váró látható világ mellett van azonban egy láthatatlan világ is, amelyet sem érzékszerveink, sem műszereink nem érzékelnek, amelyet egyedül csak a kinyilatkoztatás és a hit segítségével tudunk megismerni. Ez a világ az Isten világa, az angyalok, a többi szellemi lények, fejedelemségek, hatalmasságok és az üdvözült lelkek világa. Annak felfoghatatlan mélységét, szépségét és gazdagságát egyedül csak Isten lelkének ereje által tudjuk elképzelni, hiszen hiányoznak hozzá a fogalmaink, hiányoznak hozzá a szavaink. Halhatatlan lelkünk által mégis már most is részesei vagyunk annak a világnak, amely halálunk után reményeink szerint örök otthonunk lesz. Erről írja Szent Pál apostol: szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Bár a láthatatlan világ titkaiba, az angyalok világába csak a hit segítségével tudunk betekinteni, az utóbbi évtizedekben ez a téma mégis, mintha kiszorult volna teológiai értekezéseinkből és a prédikációinkból. Nagyon ritkán és keveset szólunk róla. Olykor még a hívő emberek is úgy tartják, hogy nem modern dolog a mai világban angyalokról beszélni. Vannak, akik még a létüket is megkérdőjelezik. Érdekes módon azonban, miközben csökken az angyalok létébe vetett hit, megnőtt a fantasztikus irodalom iránti kereslet, a feltételezett földön kívüli lényekkel való kapcsolat keresése. Eszünkbe juthat Szent Pál apostol Timóteusnak szóló intelme: jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják. A Jelenések könyvéből vett ünnepi szentleckében arról hallottunk, hogy Mihály és angyalai harcolnak a sárkány ellen. A sárkány és angyalai pedig védekeznek, de nem tudnak ellenállni, és nem maradt számukra hely a mennyben, ezért a földre vetették őket. Az egyházatyák, az első egyházi tanítók úgy értelmezik ezeket a sorokat, mint annak igazolását, hogy Isten próbára tette az angyalokat, és ennek során került sor a harcra. Ennek fényében értelmezték azt a harcot is, amelyet a sátán az egyház ellen folytat, és amely harc az idők végéig tart. Tapasztaljuk, hogy ma is dúl, mivel a sátán azóta is jelen van és működik a világban. Ezért aktuális a Péter levél buzdítása: józanok legyetek és vigyázzatok, ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok ellen neki a hitben. Igaz ugyan, hogy a végső küzdelem egyszer s mindenkorra eldőlt, amikor Szűz Mária fia széttaposta a sátán fejét, de ő még továbbra is a sarka után leselkedik. Részleges győzelmeivel sokakat megtéveszt, és úgy állítja be azokat, mintha ő lenne a világ igazi ura. Az üdvösség elleni tusakodása a betegségekben, háborúkban és viszályokban, az egyház szándékos lejáratásában nyilvánul meg leginkább. Ebben a küzdelemben bizalommal számíthatunk Isten angyalaira. Segítségükkel bensőséges kötelék fűzi össze a földi világot az égivel. Ez a kötelék különösen is nyilvánvaló a liturgiában. Az angyalok és arkangyalok örök Isten tiszteletet tartanak az Úr színe előtt, és az egyház liturgiája az ő ünnepükbe kapcsolódik be. Az ő ünnepükkel, az ő liturgiájukkal egyesül minden egyes szentmisében. Amikor így imádkozunk, az angyali seregek ő általa mondanak neked áldást, és téged imádva mi is lelkesen hozzájuk társulunk, és velük együtt dicsérünk téged. Végezetül, kedves testvérek, ez a mai ünnep erősítsen meg bennünket abban a hitben, hogy mi Isten élő egyházának, a nem látható kőből épült templomnak vagyunk élő kövei. Hisszük, hogy Isten angyalai lelki és szellemi küzdelmeinkben mellettünk állnak és oltalmaznak bennünket, akik testi mi voltunkban a látható világ polgárai vagyunk, de halhatatlan lelkünk és Jézus Krisztustól kapott Isten gyermeki méltóságunk által meghívást kaptunk arra, hogy a láthatatlan világnak is polgárai legyünk.
Kedves hallgatóink, Boldog Batthyány Stratmann László felesége, Korett Mária életpályája, következő beszélgetésünk témája.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumból. Azért vagyunk itt, hogy dr. Székely János püspökkel beszéljünk, aki Szombathelyről jött ide Budapestre előadást tartani, Batthyány Stratmann László feleségéről és műtőasszisztenséről, Korett Mária Teréziáról. 2003-ban boldoggá avatták Batthyány Stratmann Lászlót, ő a szegények orvosa volt, így ismerik. A felesége boldoggá avatásán dolgozik most a püspök úr. Ezt az előadást azért tartotta, hogy jobban meg ismerik az emberek Korett Máriát. Korett Mária egy nagyszerű asszony volt. Feleség, óvónő, 14 gyermeket szült, segítette a szegényeket, asszisztált a férjének, kisebb műtéteket is elvégzett, és élete végéig kísérte, konkrétan ott aludt vele a kórházi szobában, amikor haldoklott. Ilyen nagyszerű házastársat kíván magának mindenki, aki élete végéig segíti és mellette áll. Nélküle talán Batthyány Stratmann László sem lett volna az, aki lett. Mit kell tudni először is Batthyány Stratmann Lászlóról?
Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Boldog Batthyány Stratmann László a szegények orvosa. Talán tudjuk azt, hogy egy főúri családból származott, és a fiatal kora egyáltalán nem volt példaszerű. Volt neki egy házasságon kívüli gyermeke is, és egy kicsit útja vesztett, olyan céltalanul élő, zárkózott kis tudós emberként élt Bécsben. Könnyű, gazdag, de igazából céltalan életet. Egészen addig, amíg meg nem ismerte a későbbi feleségét, Korett Mária Teréziát. Ez egy hatalmas fordulat volt az életében. 28 éves ekkor, és lassanként a házasság éveinek a múlásával és a nagyszerű, nagyszívű, lelkes, vidám feleség által ez ember kinyílik, megváltozik, jobbá lesz, és lassanként egy másokért élő és mindenkin segíteni akaró ember lesz. Köpcsényben élnek, ahol 1901-ben, tehát 3 évvel az esküvő után alapítanak egy ingyenes kórházat, ahova rengetegen jönnek. Egy nap 70-100-an. Úgyhogy a MÁV-nak külön vonatot kell indítania Köpcsénybe. Híre megy ennek, hogy a gróf ingyen gyógyít. És Korett Mária mindenben segíti a férjét. Annyira ügyes, hogy nagyon hamar műtős asszisztense lesz, tehát segít minden műtétnél, sőt, könnyebb műtéteket néha egyedül is el tud végezni.
Azt mondjuk el, hogy ő sebésznek tanult, de túl nagy volt a megterhelés, és orvosbarátai tanácsára a szemészetet választotta, és ebben dolgoztak együtt a feleségével.
Felesége pedig teljes mértékben a férje mellé állt, mindenhova elkísérte. Batthyány László is ezt nagyon igényelte, nagyon szerette, főként a nehezebb találkozásokra, ha valami vitás helyzet volt, vagy probléma, nagyon örült, hogyha a felesége ott van mellette, vagy a beteg látogatásoknál. Ő néha, mint körzeti orvos a világháború alatt, akár éjszaka is el kellett, hogy menjen betegekhez, de hát a körzeti orvosként nappal a szokásos útján igen gyakran 6-10 beteget meglátogatott, általában a feleség mindig ott volt, segítette őt. Tehát teljesen egyek voltak. Egyik nagyon szép napló bejegyzése Batthyány Stathmann Lászlónak, az többé-kevésbé így hangzik, azt mondja, délután karonfogva sétáltunk Mizlel a városban, mint két kisiskolás. 9 éve vagyunk házasok, ahogy telnek a házasságunk évei, egyre jobban szeretjük egymást. A kapcsolatunk, a minket összeköte kötelék egyre mélyebb, egyre szeretettel telibb. Tehát ezt élik át egy nagyon eleven, és mind a kettő fél számára egy egyéniségüket kimontakoztató gyönyörű kapcsolat.
A családjukról is beszéljünk. 14 gyermek született, ebből 2 iker végig velük volt otthon, amellett, hogy segítette a férjét a családban, maximálisan helytállt.
Batthyány Stathmann László még az esküvő előtt elmondta a menyasszonyának, hogy ő legalább 12 gyereket szeretne, egy kicsit viccesen, és Mizl, a menyasszony pedig egyből válaszolt rá, hogy ő is sok gyermeket szeretne. És ez így is lett, bőkezűen adták tovább az életet. Mizlnek van egy nagyon szép és erős mondása, azt mondja, hogy iszonyodom a paptól, aki panaszkodik, hogy újabb istentiszteletet kell tartania. Aztán azt mondja, a tanártól, akit idegesítenek a gyerekek, az orvostól, akit fárasztanak a betegek. És így fejezi be, még inkább az asszonytól, aki jajgat, hogy gyerekei lesznek. Vagyis számára egy evidencia volt, hogy az életet bőkezűen, nagy lelkűen adja tovább. Az Úristen tervez, hogy a szerelemből élet fakadjon, és minden élet szeretetből, szerelemből fakadjon. Biológiailag is az Úristen összekötötte a szerelmet, a férfi és a nő egyéválását az életfakasztással, a termékenységgel. Ugyanaz a cselekedet, amivel a férj és a feleség egy lesz. Egymásnak adják önmagukat, ugyanebből fakad az élet. Az Úristen terve az, hogy minden gyermek élete szerelemből, szeretetből fogadjon, fakadjon, ott legyen a gyermek élete mögött, nem is csak a fogantatásakor, hanem később is a szülei szerelme, mint egy gyönyörű fészek, amelyben ő fölnő, a lelke kinyílik, kibontakozik. És megfordítva az Úristen azt akarta, hogy a szerelem, szeretet ne záruljon egy páros önzésbe, hanem túlcsorduljon, termékeny legyen, életet adjon. Mizl ezt a titkot nagyon elevenen, boldogan, természetes módon élte, 14 gyermeket hozott a világra. Annak ellenére, hogy az egyik szülésbe majdnem belehalt. Pontosan az ikrek megszületésekor. Soha nem panaszkodott. A szülés után 1-2-3 nappal ő már mindig talpon volt, és mindent újra a házban intézett. Ő volt egyébként a háznak a lelke. Nagyon sok mindent, ami elvileg inkább férfi feladat. Például a körmendi kórháznak az elindítása. Batthyány László, ahogyan Trianon után elvesztették a köpcsényi kastélyt, és hát vele együtt a kórházat is, nagyon nagy lelkűen egyből döntött, ingyen az osztrák államnak átadta. Menniük kellett onnan, a birtokokat mind elvették, de a ház elvileg megmaradt. Ő azt akarta, hogy a kórház működjön tovább, és egyből átadták. És ahogy átjön Körmendre, buskomorságba süllyed, mert annyira kötődött köpcsényhez, ami az ő gyerekkora meg az édesanyja emlékét őrizte a számára. És Mizla a feleség érezte, hogy úgy tudja a férjét kihozni a mélypontból, hogy megszervezi a kórházat Körmenden is. és ezt ő intézi el. Hívja a mérnököket, létrehozzák a kórtermeket, és néhány hét után indul Körmenden is a kórház.
Egy emeletet húznak fel, hogy a háborúban megsebesült katonákat is ápolják.
Ez még az első világháború alatt történik Köpcsényben. Annyira sok a sebesült, hogy elhatározzák, hogy megnyitják ezt az ingyenes kórházat, ami főleg szemkórház, szemklinika volt, megnyitják a sebesültek számára is, sőt, Batthyány László vállalja a körzeti orvos szerepét is, ember fölötti munkát végeznek.
Korát Mária rendkívül vallásos volt, és ez is megtetszett Batthyány Stratmann László két testvérének, akik végül is összeboronálták őket, és ezt a hitét adját Batthyánynak.
Batthyány Stratmann Lászlónak két lány testvére aggódott Batthyány László miatt, látták ezt a kicsit magába forduló és céltalan életet, és szerettek volna neki egy jó feleséget találni. És az egyik dolog, ami a két lány testvér számára nagyon fontos volt, az az, hogy jó katolikus, ugyan egy mélyhitű, egy hiteles életű asszony, és hát összefutnak a férjeiken keresztül, a Pálffy családon keresztül, összefutnak Mizl-lel. És hogy látják, hogy nagyon szép, és olyan kicsattanó öröm van benne. És egy nagyon mély őszinte hit, egyből mind a kettőnek a fejében, ez úgy megfordul, hogy ez talán a Lacinak jó lenne feleségként, és össze is hozzák őket kis ügyes fondorlattal. Elsőre nem történik semmi különös, de másodszorra Kismagyarban a Sziszi temetése után egy hosszabb időt együtt tudnak tölteni egy ilyen nagy baráti társasággal együtt, és ott a Laci fölfigyel Mizlre, és nagyon megszereti, tehát megtetszik neki, de azért kockázatos vagy kérdéses, hogy ebből lesz-e valami komolyabb, mert őt azért nehéz volt ebből az aglegény életéből kibillenteni. És magában Laci az egyik este azt mondja, hogy hát ha esetleg Mizl kap még egy kis szabadságot, itt marad, és úgy tűnik, hogy jól alakul a kapcsolat, akkor talán megkérje a kezét. Ez a kijelentése Mizlnek a fülébe jut, és később leírja a naplójában, hogy egész éjszaka ébren volt és imádkozott, hogy megkapja a szabadság meghosszabbítását. Másnap reggel jött is a levél Bécsből, hogy nyugodtan maradjon, és tényleg így történt. Néhány nappal később Batthyány László megkérte a kezét, és aztán nem sokkal később, egy néhány hónap után a lehető leghamarabb meg is tartották az esküvőt.
Elteltek az évtizedek, egészen 44 éves koráig szült, akkor szülte az utolsó gyermeket, és a családban nagyon erős hitélet volt, tehát minden nap, minden reggel közösen imádkoztak, és az egész nap a hit jegyében telt.
Mizlnek egy nagyon erős vallásos élete volt. Ez főleg a Sacré-Cœur iskolában, a bécsi Sacré-Cœur intézetben eltöltött 8 évnek a gyümölcse. 8 éven át kollégistaként, tehát bentlakóként a nővérekkel együtt élt. És ez óriási módon hatott rá. A nővéreknek a szívből jövő, de nagyon hiteles, mély vallásossága teljesen magáévá tette. A gyerekei is mindig ezt mondogatták a két szülőről, hogy az édesanyjuk ezt a Sacré-Cœurben kapott mély vallásosságot ügyesen átvitte a férjére, Batthyány Stratmann Lászlóra is. Ezt is mondja az egyik gyerek, hogy ő faragott belőle embert. Tehát érezték ezt a nagy hatást, nagyon pozitív hatást, ami Korett Máriából a férje felé irányult. Az is kiviláglik ebből az életútból, hogy mennyire fontos, főleg amikor nyiladozik valakinek a lelke. Korett Mária 10-től 18 éves koráig volt a Sacré-Cœur nővéreknél. Amikor a lelke nyílik valakinek, mennyire fontos, hogy olyan nevelést kapjon, olyan eszményeket, olyan élményeket éljen át, ami tényleg a lelkét nyitja, lendíti. Ha egy gyerek azt gondolja, hogy az életnek igazából értelme nincs, hogy honnan a világ, nem tudjuk, hogy a halál után jön-e valami, nem tudjuk, de valószínűleg az semmi. Ha egy gyerek így gondolkodik, nem sok lelkesedés lesz benne, nem sok tűz. Korett Mária egy nagyszerű iskolába járt, és onnan egy nagyon mély, őszinte hitet hozott magával. A hitéről sokan azt mondták, hogy gyermeki, pozitív értelemben, egy ilyen csillogó, egyszerű hit volt, és nagyon pozitív. Ezt is írja róla a húga, aki őt nagyon közelről nagyon jól ismerte, hogy a vallásossága vidám volt. Vagy egy másik mondat szinte a húga tollából, Mizl mindig boldog volt. Tehát sugározta magából az örömet. Akkor is, ha sok nehézség volt az életében, nem fér bele ebbe az interjúba, de nem kevés nehézségen ment át. Csak hogy röviden felsoroljam, a szüleinek a házassága egy ponton majdnem szétesett. És ő akkor gyászruhát vett magára. Tehát nagyon megviselte, 20 éves volt, amikor az édesapját, akit nagyon szeretett, és az édesapjának is szívecsücske ő volt, elveszítette. Aztán eltemeti kisgyerekként 3 gyermekét. Egyiknek a haldoklása szörnyű, sikoltozott a fájdalomtól. 20 évesen eltemeti az elsőszülött fiát. Utána egy óriás műtét, amiben ő maga majdnem belehal, egy 4 kilós daganatot vesznek ki belőle. És hát élet-halál közé kerül. És aztán a férje halála. Tehát nem volt ez egy könnyű életút, de ez a mélyről jövő hit és öröm az egész életét végig zengi. Amikor a férje haldoklik, és hát nagyon sok más baj is éri a családot, akkor azt mondja a gyerekeinek, hogy ne veszítsük el a bátorságunkat, Isten kedveltjei vagyunk, hogy minket így megpróbál. Férje halála után pedig azt érzi, hogy ő annyira el volt kényeztetve a férje mellett, annyira boldog volt, hogy talán így az igazi természet fölötti dolgokra nem is tudott teljesen kinyílni. És az Úristen ezért így fogalmazza, hogy egy kemény iskolába íratta be, elvette a férjét, hogy a szívét nyissa az ég felé. És aztán így fejezi be, hogy a férjéhez címezve azt mondja, hogy szeretném, hogyha jó páciensed lehetnék. Most egy hályog műtétet hajtasz rajtam végre, megnyitod a szememet az ég felé, hogy lássak. Aztán ezt is leírja, hogy segíts, hogy szent legyek, segíts, hogy követhessenek. Tehát a férje halálát nem úgy fogja föl, mint egy szörnyű tragédiát. Nem kétségbe esik, nem vádaskodik, bár hatalmas fájdalmat él át, de érzi, hogy az Úristen nyitja a szívét az ég felé.
Ez fiatalabb korában is megfigyelhető, amikor átadta a hitét a férjének. Egyformán gondolkodtak. Amikor még nem volt 21 éves az első gyermekük Ödön, és meghalt, bementek a kápolnába, és azt mondta, gyertek gyerekek, köszönjük meg a jó Istennek, hogy 20 évig nekünk adta Ödönt.
Igen, az egész családot ez a hit járja át. Batyány Stadtman László halálakor, a feleség van mellette, a gyerekek kint pihennek, és édesanyja kimegy, és azt mondja, hogy gyerekek, papi már a mennyországban van. Ez a hit ragyogta be az életük legsötétebb pillanatait is. Korett Máriának azt gondolom, hogy a legnagyobb érdeme az, hogy ebből a kicsit eltévedt életű férből a lehető legjobbat kihozta. Tehát nagyszerű feleség volt. A férje mindig így hívta őt, hogy aranyszívű feleségem. Vörös Martinak van egy nagyon szép verse a női hivatásról, és azt mondja a nőről, kezedben a gyermeknek álmai, tündérvilága a lelkes ifjúnak, a férfi boldogsága. Játszani, így drága kincsek nem adattanak. Milyen óriási hatalom van egy nő kezében, az édesanya, a feleség, a lány testvér kezében. Egy férfiből, egy gyerekből, férből, testvérből néha a legjobbat tudja kihozni. Korett Mária ezt tette meg gyönyörűen. Nem dirigált a férjének soha. Nagyon tisztelte őt. Nem akarta őt átalakítani pont olyanná, mint amilyen ő volt. Szeretni valakit nem ezt jelenti, hogy átnevelem, hogy pont olyan legyen, mint én, akkor az ember önmagát szereti. Nem azt jelenti, hogy gyönyörködöm abban, amilyen ő. Szolgálom az ő boldogságát. És a szeretet légkörében, egy szép házasságban szinte magától, a két emberből a lehető legjobb jön elő. Korett Mária ezt tudta megtenni, sugárzott a férje felé a szívéből a szeretet, a vidámság, a tisztelet. És Batthyány László egy néhány év alatt teljesen átformálódott. Egy nyugodt, pozitív, derűs, vidám és rengeteget segítő ember lett belőle.
Ön elindította a boldogávatását. Milyen indokokat sorolt fel?
Boldogávatási eljárás elindításához egy egészen rövid bemutatás szükséges. A püspökkar felé is a Magyarországi Katolikus Püspöki Konferencia tagjai felé, hogy tudjanak arról dönteni, hogy helyesnek tartják-e, kívánatosnak tartják-e az ő boldogávatását. Érzik-e azt, hogy egy szent ember, akinek az élete valóban példa, és aktuális vonzó példakép lehet a mai kor keresztény emberei számára. Tehát egy rövid összefoglalást kellett ilyen célból összeállítani. Három dolgot emeltem ki ebben. A legeslegfontosabb az, hogy nagyszerű feleség. Tehát amit ő kihozott a férjéből, az egy csoda. Elsősorban Boldog Batthyány Zsolt-Mann Lászlót, ő neki köszönhetjük. Ha neki nincs ilyen felesége, akkor nem lenne Boldog Batthyány Zsolt-Mann László, lenne egy kicsit magának élő, előkelő herceg, egy öreg úr. Aztán a 14 gyermek, a gyönyörű család, a nagy vidámság, amiben éltek, tehát egy nagyszerű édesanya. És végül az, hogy ő a férje mellé az orvosi küldetésében odaállt. A kórháznak gyakorlatilag ő volt a legfőbb menedzsere. Ez is érdekes, hogy inkább férfi feladat lenne, de adminisztrációt, szemüvegek fölírását és nagyon sok mindent ő intéz. A házban nagyon sok mindent ő intéz. A kertésszel való tárgyalást, költözködést, a háznak az alkalmazottait félig meddig ő irányítja, levelezést ő intézi. Tehát a férjének ezt ő látta, hogy vannak dolgok, amik nehezére esnek. Batthyány László inkább egy olyan zárkozottabb ember volt, ezt mind átveszi. A szegények gondozását, segítését. Köpcsényben is, Körmenden is több mint 50-50 családot, a legszegényebbeket megismerték és segítették hosszú távon. Tehát az egész környéknek mint egy ilyen kis szociális minisztériuma működtek. Minden hónapban tűzifát, ennivalót, ruhát, stb. Egy csomó családnak küldtek. Ennek megvan a gyönyörű kis dokumentációja, két füzet. Egyiknek a címe ez, hogy Armen von Kidzé, Köpcsénynek, Kidzének a szegényei. És név szerint sorba hol lakik, hány gyerek, mi a probléma, betegség, alkohol, nem tudnak dolgozni, stb., vagy esetleg talán néha nem is akarnak, és akkor minden helyen a lehető legjobb módot keresik meg. Van, ahol mondjuk az édesanyán keresztül segítenek, és csak neki adják a adományokat, vagy a segítségüket. Tehát gyönyörű látni, ahogy egy nagyon tág segítő hálót, szociális hálót megalkotnak. A világháború alatt is óriás újdonság bölcsödét hoz létre Köpcsényben. Mert rengeteg férfi a fronton van, a feleségek dolgoznak, hogy valahogy fenntartsák a családot, és hát a gyerekeket nincs hova tenni. És hirtelen gondol egyet Mizl, megtalálja ennek a megfelelő helyét, és létrehoz egy bölcsödét. Abszolút minden segítség nélkül, tehát ezt is saját forrásokból. Ő szinte minden nap megy, és az uzsonnát általában ő osztja. Karácsonykor mennek ajándékot vinni, énekelni, tehát egy nagyon szoros kapocs kialakul a kisgyerkőcökkel és az édesanyákkal is.
Említette az előadásában, hogy az anyaggyűjtés lassan befejeződik, minden ismert anyagot össze kell gyűjteni, ami valaha le volt írva, vagy az ismerősök, akik még emlékeznek olyanokra, akik beszéltek róla, az ő tanúvallomásokat is le kell írni, és ezeket kell összefoglalni, és majd le kell fordítani olaszra, hogy lesz pontosan.
Első része a boldogávatásnak az úgynevezett egyházmegyei szakasz. Ilyenkor minden adatot, ami Koretmáré életére, az egyéniségére vonatkozik, ezt mind össze kell gyűjteni. Hála Istennek Boldog Batthyány Zsolt-Mann László boldogávatása során nagyon sokakat meghallgattak, akik még élő tanúk voltak, és bár nem a feleségről kérdezték őket, de elejtett félmondatokból, mondatokból nagyon sokat innen is megtudhatunk. A családnak nagyon sok naplója maradt fönn. Ez egy olyan család volt, hogy szerettek naplót írni. Batthyány Zsolt-Mann László is írt naplókat, és Mizl, a feleség is, bár kevesebbet, de ő is írt. Gyönyörű egyébként ezeket olvasni. Tanítani kellene. Már maga az a mód, ahogy megszólítják egymást, vagy egymásról írnak, nem tudják a másik nevét anélkül leírni, hogy rengeteg gyönyörű jelzőt mellé ne tennének, hogy kincsem, angyalom, boldogságom, támaszom, stb. Tehát ilyen nagyon kedves kis jelzők. Látszik, hogy a családnak az alapstílusa a kedvesség és a tisztelet volt. Egyik nevelőnő így is nyilatkozott róluk, hogy soha boldogabb családot, házaspárt nem láttam, és azt mondja, hogy egyszer se láttam az arcukat keserűnek, vagy pedig egyszer se hallottam egy ilyen durvább vagy keserűbb megjegyzést. Voltak problémák, de tudták ezeket szépen és nagy tisztelettel megoldani. Tehát van rengeteg napló, amiket szintén összegyűjtünk, tanúvallomások, történeti források, keresztlevelek, egyéb levelek. Tehát próbálunk minden adatot egybegyűjteni, és utána ebből fog készülni egy nagy történelmi életrajz, a körülményeket is bemutató, nagyon bőséges életrajz. Nem is csak az eseményeket kell itt kidomborítani, hanem Koret Máriának az életszentségét, a szeretetét a férje iránt, a mély hitét, az, hogy hogyan nevelte a gyermekeit. Amint ez elkészül, akkor lezárul az egyház megyei szakasz, és kezdődik a római szakasz. Ott két bizottság vizsgálja meg ezt az anyagot, amit pozíciónak neveznek, egy történeti és egy teológiai. Mind a kettő sok-sok tagból áll, akiknek át kell ezt tanulmányozni, utána szavaznak, és utána megy az egész ügy a Szentatya elé, aki elfogadja az erények hősies gyakorlását. Ha ez megtörténik, ettől kezdve nevezzük az illető személyt tiszteletre méltónak, lehet a templomban kitenni a képét és a tisztelet egyszerű jeleit közösségben is ki lehet fejezni, és hát várni kell még egy természet fölötti ima meghallgatásra, gyógyulásra, ami odaföntről, Istentől is igazolja az ő életszentségét, ezután következik a boldoggáavatás.
Koret Mária 1874-től 1951-ig élt. Bizonyára nagyon sokat kutatott az ő élete iránt, hiszen könyvet is írt róla. 2 évvel ezelőtt jelent meg, az a címe, hogy Koret Mária Terézia, az aranyszívű feleség. Ez tanulmány, vagy életrajzi dokumentumokkal tűzdelt könyv?
Amikor ez a gondolat fölmerült sokunkban, hogy el lehetne indítani az ő boldogávatását, akkor azt gondoltam, hogy nekem magamnak is meg kell ismernem mélységében az ő életét. És elolvastam mindent, ami elérhető vele kapcsolatban. Hála Istennek nagyon sok naplót kiadtak, a családnak a naplóit. Ezt gyorsan végigolvastam. Aztán van egy nagyon értékes dokumentum, Koret Mária Teréziának a húga, Lilli, ő Bencés apáca lett, és nagyon bőségesen leírja Batthyány István Lászlónak, de Koret Máriának is az életét. Tehát ez egyik legértékesebb dokumentum az illető személy Mizlnek a húgától. Illetve maradtak meg olyan dokumentumok is, amelyek most kerültek elő. Óriás kincsek. Például Batthyány István Lászlónak a halála után a nagy gyászban írt Koret Mária Terézia a feleség egy olyan 5-10 oldalas kis füzetet. Benne van a hatalmas fájdalma, majdnem megszakadt a szíve, alig tudta túlélni, de emellett ezek a gondolatok is, hogy Isten most őt neveli, nyitja a szívét az ég felé. Megmaradt egy úti napló, amikor ő Tókióba, Japánba elment, ahol az egyik lánya, Ancserl, így hívták Anna, az első gyermekét megszülte, és ebben akart segíteni. És útközben ő egy egészen részletes naplót írt, és a naplóban tulajdonképp visszagondol az életére. Édesapja halálát fölidézi, egyáltalán szülei életét, aztán a rengeteget ír a férjéről, a házasságukról. Néha olyasmit is belefoglal, amit ő kicsit elrontott, akár gyereknevelésben, ha itt-ott keményebb volt, ezt úgy utólag látja, jó Istent kéri, hogy ezt hozza helyre. Tehát nagyon szép visszaemlékezések az életére, meg egyáltalán elgondolkodás az élet útjáról. Maradt meg egy kicsi mozgókép is őról a Tókióból, tehát láthatjuk őt, nyilván fekete-fehér és kicsit megromlott filmkockákon, de láthatjuk őt élőben a mozdulataival együtt. Maradtak fönn olyan interjúk, amit Boldog Batthyány István László boldogávatása során kamerával fölvettek a legközvetlenebb tanúk, tehát a gyermekek vallomásai, egy-két közeli alkalmazott jóbarát vallomásai. Itt is van sok olyan mondat, ami Koret Máriáról szól. Ezeket gyűjtjük össze, és a könyv is ezek alapján készül, tehát ezeket igyekeztem végigolvasni, és röviden az ő életútját és főleg a jellemét megrajzolni.
Idézhetünk belőle valamit.
Az egyik gyermek, Lilli, azt írja, még életemben nem láttam ilyen boldog párt, utalva nyilván a szüleire. Legalábbis nem olyan emberpárt, akikben az egymás iránti érdeklődés mindkét részről ennyire teljes volt. Ehelyen különösen anyám mély vallásosságát kell megemlítenem. Zárójelben milyen döbbenetes, tehát Lilli, aki tudja, hogy az édesapja egy zseniális ember volt, kórházakat hozott létre, ingyen kórházakat, nagyon sokan ismerték, a szegények orvosa, és nem őt emeli ki. Azt mondja, hogy az édesanyját, mert az egész látja, hogy ő belőle indult. Olvasom tovább, tehát azt mondja, hogy ehelyen különösen anyám mély vallásosságát kell megemlítenem, melyet a 8 évi bécsi Sacré-Cœur-beli neveltetése során mélyített el, s amelyet apámra átvitt, mivel ő volt az, aki embert faragott belőle, akivel orvosi pályafutását megosztotta, akinek asszisztált a műtéteknél, s akinek 14 gyermeket ajándékozott. Gyönyörű vallomás egy gyerek szájából a szüleiről, és különösen az édesanyáról.
Dr. Székely Jánost hallották, aki Batthyány Stratmán László feleségéről és műtőasszisztenséről, Korett Mária Teréziáról beszélt. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Kvaszinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér negyedik titkáról lesz szó. Aki érettünk, a keresztet hordozta. A második rész következik. Kormos Csaba atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Római hadseregben a keresztre feszítésnek, mint minden másnak is, megvolt a szabályozott formája, a pontos rendje. Tisztelt rádió hallgatók, testvérek! Ez egyébként sokat segíthet nekünk abban, hogy amikor egy-egy templomban körülnézünk, és látjuk az úgynevezett keresztúti képeket, a stációkat, akkor tudatosíthatjuk a most következő mondatok tükrében, hogy a különböző képeken kik állnak, miért ők vannak ott, és miért épp annyian, amennyit látunk. A kivégző menetet a centúrió Exactor Mortis vezette egy szakasz katonával, egy kohorzzal, és a zsidó főtanács kirendeltjével. Jézus után a jobb és a bal lator vitte a maga keresztjét, majd a keresztre szegezést végző négy katona, Quaternio, és egy újabb szakasz. Erről ír Szent Márka 15. fejezet 16. versében. Az egész éjszakán áttartó zaklatásban elgyünkült Jézus a keresztjét a Gennát kapuig tudta vinni, ott Cirénei Simont kényszerítették a kereszthordozásra. Szent Máté evangélium 27. fejezet 32. vers. Lelki értelemben a kereszthordozás Krisztus követése az ő szavai szerint. A keresztet válunkra venni, és vele együtt keresztre feszítetni. A mindennapi életben a kereszthordozás a nehézségek és szenvedések szeretetből fakadó türelmes vállalásában, másokért való önkéntes felajánlásában valósul meg. Thank you. Tisztelt rádióhallgatók! Olyan szép és lelkesítő emberi életeket találunk a történelem folyamán a keresztfordozással kapcsolatban. Különösen persze a szentek életében láthatunk szívünket lángra lobbantó példákat. Ha a külföldi szenteket, szent életű embereket nézzük, ott van Assisi Szent Ferenc, a ferences rend alapítója, Loyolai Szent Ignác, a jezsuitáké, Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János, a sarutlan kármelita rend megújítói, Szent Pió kapucinus atya, Kalkuttai Szent Teréz, mind saját nehéz keresztjüket fölvéve nap mint nap tettek tanúságot annak megváltó erejéről, krisztusi lelkülettel való viseléséről. Azután a mi kedves magyar szentjeink, Árpádházi Szent Margit, aki egész életében szívesen vitte a keresztjét domonkos nővérként, és adta oda életét családjáért, hazájáért, kedves áldozatként az Istennek. Kazap István, aki súlyos betegséget követően jezsuita noviciusként fiatalon, 19 évesen tért meg a Teremtőhöz. Vagy Bódi Mária Magdolna, aki testi fájdalmakat és lelki kínokat is, megszólásokat is nap, mint Krisztus keresztjét vette magára, és azután az ő életáldozata a vértanúságában csúcsosodott ki. Szent Pál apostol írja a Filippieknek 2. fejezet 5. versében. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban van. Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim! Bizony több Jézus Krisztusról készült filmnek, vagy egyéb művészeti alkotásnak a mestert és urat, különösen a szenvedő megváltót, eléggé romantikus, idilli formája van. Pedig inkább az Izajás próféta szenvedő szolgájáról szóló énekek, különösen a 4. ének szavai teljesednek be rajta. Ez a valós és hiteles ábrázolás. Úgy megkínozták Jézust, hogy szinte összetörték, szétroncsolták, semmi épség nem maradt rajta. De ő mindvégig tiszta tudattal és örömmel vállalta az áldozatot az Atya dicsőségére és a mi megváltásunkért. Azért, hogy példáját követve megtérjünk, megváltozzunk, és Istenben higgyünk. E hitből merítve pedig őt, a dicsőséges Szent Háromságot és fele barátainkat szolgálva jussunk el egykor az üdvösségre, az örök boldogságra.
Elhangzott a Lélekszava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.